Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihár vagyok, a szerkesztő műsorvezető, ezúttal Tájföldről szól a világszám. Arról az üdülő paradicsomról, ahol meglepődve tapasztaltam, hogy képesek az emberek olyan munkát is elvállalni, és olyan munkahelyeket is képes az állam létrehozni, amelyek első pillantásra furcsa értelműek. Van például forgalomterelő ember, köszönő ember, ajtónyitó ember. Forgalom elterelőnek az a feladata, hogy amikor a vendég ki szeretne állni a parkolóból, akkor ő leállítja a forgalmat, majd visszaszalad. Mindenki komolynak és fontosnak érzi az állását, és mindent megtesz, amit csak bír az adott munkakörön belül. Ráadásul a másik ember kiszolgálását nem érzi megalázónak, tehát nagyon furcsa a munkához való hozzáállásuk. Munkanélküli segély alig van, helyette állásokat hoznak inkább létre. A magyar turisták emiatt néha meg is lepődnek azon, hogy mennyire kedvesek és előzékenyek itt az emberek, és milyen gyorsan oda mennek, hogyha valaki például rendelni akar a bárban inni és ennivalót. Ha például valaki szeretne vásárolni, de éppen bezárt a bolt, akkor habozás nélkül fogják, felhúzzák az üzlet bejáratát eltorlaszoló rácsot, eladni és a vendéget kiszolgálni. Ez itt a jelszó. Nagyon sokan megkérdezték már tőlem egy-egy tájföldi forgatás vagy sajtóutat követően, hogy tényleg olyan szépek-e a tájlányok. Nos, alacsonyak, vékonyak, csinosan öltözködnek, és mindenkire mindig mosolyognak. Általában nem festik a hajukat, bár láttam szőke tájlányt, de nem gyakori, általában feketék vagy sötét barnák. Meghajlásra köszönik a vásárlást, hogyha például egy turista egy üzletben találkozik egy eladó lányjal, de maguk a hölgyek is imádnak vásárolni. Tájföldön nagyon fontos, hogy az illető hogy néz ki. Például, hogyha valaki elmegy egy hivatalos rendezvényre, akkor mindig élére fésüli a haját, szépen felöltözködik, és öltönt nyakkendőt vesz. A nyakkendő zakó akkor is kell a hivatalos eseményeken, hogyha iszonyúan meleg van. Kevés tájt látunk rövid nadrágban, ez nem divat. A turistáknak is fontos lehet egyébként, hogyha megnéznek egy templomot, Buddha szentélyt, vagy esetleg ellátogatnak a királyi palotába, hogy zoknit magunkkal kell vinni. Ha valaki papucsba megy, akkor nem mindig engedik be. A hölgyeknek pedig el kell fedniük a vállukat is, természetesen csak ezeken a helyeken, templomokba például. Ha valaki elfelejtette ezt magával vinni, akkor a bejáratnál lehet bérelni. Az öltözködésről még annyit, hogy a taxikban is lehet látni, hogy ha valakit lefotóznak egy hivatalos okmányra, akkor mindig élére fésüli a haját, és átszellemülten néz mindig a kamerába, úgyhogy nagyon nehéz megismerni a képről azt az embert, aki valójában vezeti a taxit. Ha már a taxisoknál tartunk, mindig be kell kapcsolni a hivatalos mérőórát, ennél olcsóbb megoldás ugyanis nincsen. Ha valaki megállapodik a taxissal, akkor az biztos, hogy drágább lesz, mint hogyha egyébként a taxiórát bekapcsoltatná, mert önmagában nagyon olcsó a taxi bankokban és a többi településen is, bár általában más és más a rendszer. Pattaján például iránytaxik vannak, tehát ilyen teherautókra kell felmenni a platóra, és ott üldögélhetünk, és azok egy adott körbe mennek a Beach Roadon és a Second Roadon, vagyis a második utcán, illetve a többi helyen. A tömegközlekedés a busz olcsó bankokban, a metró és a gyorsvasút az viszonylag drága, legalábbis ahhoz képest, hogy a taxi mennyibe kerül, viszont a magasvasút a leggyorsabb közlekedési eszköz talán, hogyha valahova hamar oda szeretnénk érni. Nagyon furcsa a rendszer, ugyanis úgy működik, hogy ha valaki pénzt akarunk váltani, akkor lényegében papírpénz helyett fénypénzt adnak, azokat be kell dobálnunk egy automatába, és kapunk egy ilyen kis cetlit, és azzal tudunk aztán közlekedni, és utána végén elnyeli, kivéve persze, hogyha valaki bérletet vásárol. A taxisokra és a közlekedési eszközökre visszatérve, a tuk-tuk híres közlekedési eszköz, ugye ez egy kis motorszerű, az utcán száguldozó jármű. Na most, ha valaki nem helybeli, és tuk-tukkal megy valahova, akkor biztos, hogy sokkal drágább, mint hogyha taxival menne. A tuk-tukosok ugyanis a turistákra specializálódtak, és 5-ször, 6-ször, 10-szer annyi pénzért visznek el bárkit is valahova, mint a taxisok, vagy mint a helybelieket, úgyhogy ez nagyon drága megoldás. Hogyha valaki azt mondja, hogy ingyen elviszi mondjuk a királyi palotába vagy bárhova, akkor az általában lepaktált egy árussal, és igaz, hogy ingyen elviszi a turistát, de előtte egy kicsi shoppingolás kötelező a havernak az üzletében, úgyhogy ez megint csak egy időrabló megoldás. Nagyon gyors a motortaxi, egy ember egy motoros mögé ülhet fel, kötelező a bukósisak, és akkor irány a száguldás, hogyha valaki nem fél, akkor érdekes lehet motorozgatni. Sok a baleset, tehát én már láttam a motorosokat feküdni az aszfalton, miközben mérőszalaggal mérecskélték mellettük a dolgokat, és várták, hogy jöjjön a mentő. Érdekes, hogy a rendőrök már elkezdtek dolgozni, pedig csak a mentő néhány perc múlva érkezett meg. Azért természetesen stabil oldalfekvésbe helyezték a szerencsétlenül jártat, mert életben maradt a motoros. Minden esetre veszélyes azért a közlekedés Bangkokba, mert kaotikusnak tűnik, és az is. A látnivalókra áttérve, hogyha valaki turistaként megérkezik, ugye a királyi palota a legfontosabb látnivaló, rengeteg aranyozott díszítésű buddhista sztyupával, hamar bezár, úgyhogy érdemes délelőtt ide elmenni, hiszen mire végigjárjuk, az is hosszú idő. Nem túl nagy egyébként a palota együttes, de hihetetlenül díszített, a növényi ornamentikától kezdve szinte mindent megtalálunk a falakon vagy a palota belső területein. Szintén a kötelező látnivaló közé tartozik Bangkokban a Wat Pho. A Wat az ugye a templomot jelenti. A Wat Pho a világ legnagyobb fekvő buddhájának otthont adó templom. Ez a buddha szobor 46 méter hosszú. Eredetileg a látogatók csak az első részt tekinthették meg, de most már körbe is lehet járni. Arany buddha templom szintén nagyon érdekes. Olyan szobrot képzeljenek el, amely tömör arany, a súlya több mint 5 tonna. Korábban azt hitték, hogy csak vakolat, mész és tégla az egész, és el akarták szállítani ezt a hatalmas buddha szobrot egy másik templomba, aztán felakasztották a darura, elszakadt a lánc a szobor súlya alatt, és csodálkoztak, hogy ez hogy lehetséges, hát nem lehet olyan nehéz egy tégla meg egy mész szobor. Aztán kiderült, hogy arany van a mézborítás alatt, ugyanis biztonsági okokból bevonták az aranyat egy kis vakolattal, de amikor ezt lekaparták, akkor előtűnt a csillámló drágaság, így ez a világ egyik legértékesebb és legfantasztikusabb szobra, a bangkoki aranybuddha. Híres templom még a hajnal temploma, a Wat Arun. Az építészeti megoldása egyedi, és fel lehet sétálni a tetejére. Láthatjuk innen a Bangkokot kettészelő folyót, a Chao Phraya-t, és azt, hogy az árusok miként közlekednek ezen a folyón. A Dunánál kisebb, de sokkal zsúfoltabb, jobban kihasználják a helyiek, kompon átviszik az embereket, tényleg fillérekért nagyon gyorsan át lehet érni az egyik partról a másikra. A Chao Phraya-n nagyon sokan választják ezt a megoldást, és rengeteg árus közlekedik nem csak a Chao Phraya folyón, hanem a kis kanálisokban is. Nagyjából 16 millióan élnek Bangkokban, az agglomerációt is beleértve. Ezzel együtt nem kell állatkertbe menni ahhoz, hogy közel kerüljünk a természethez. A legújabb hatalmas felhőkarcolók tetején ugyanis több helyen mini parkokat hoztak létre. Az üdülni vágyók a felhőkarcoló tetején úszómedencében lubickolhatnak, a környező bokrokon, fákon pedig, amelyeket a felhőkarcoló tetejére telepítettek, megtelepedtek a madarak. Elég furcsa élmény egy 60 emeletes felhőkarcoló tetején a gyepen sétálgatni, miközben alattunk autók tízezrei zúgnak el. Tájföld fővárosában naponta épülnek új és új irodaházak. Hosszú ideig az egyik leghíresebb tetején volt a Red Sky nevű mesés étterem. Én is sokat voltam itt különböző eseményeken, amikre meghívtak, és egészen addig lehetett élvezni itt a kilátást, meg a hangulatot, amíg egy zavargásban fel nem gyújtották azt a plázát, amelynek a tetején a Red Sky van, de most már az újjáépítés a végéhez közeledik. A felhőkarcoló kertjeire igencsak szükség van, mert Bangkokban nagy a szmog, és óriásiak a forgalmi dugók. A benzin olcsó, a fuvarozás szintén 5-600 forintnyi összegből már el lehet jutni elég hosszú távolságra taxival. Az utcai árusok a belvárosban 50-100 méterenként állnak kis pavilonjuk előtt. A legtöbb termék ára egységesen átszámítva 60 forint, ezért kapunk például egy adag friss ananászt, dinnyét, mangót, vagy bármilyen más gyümölcsöt, esetleg csemege kukoricát. Különösen tetszik, ahogy a kukoricát feltálalják, nem csak odaadják a csövet, hogy aztán a tisztelt vásárló a malachoz hasonlóan nézzen ki annak elfogyasztása után, hanem késsel szépen levágják a torzsáról az ehető részeket, majd hurkapálcákat adnak hozzá, hogy azzal lehessen falatozni. Kolbászt, virslit, mindenféle egzotikus dolgot, bogarat szintén kínálnak az utcán, de azokat az élelmiszerboltokban is meg lehet kapni, bogarat nem, de kolbászt, virslit igen. Az igazán kemény európai legények azonban kipróbálják a rántott szöcskét, a tépet lábú tücsköt és az ízes bogárfajtákat is. Egyszer például egy éjszakai bár előadását néztük éppen, amikor arra lettünk figyelmesek, hogy a nagy létszámú közönség valamennyi európai tagja nem a színpadot nézi, hanem a pultot bámulja. Mindenkit jobban érdekelt, miként fogyasztja el a felszolgáló lánya poharába tett 9 tücsköt. Szép, akkurátusan kitépkedte a lábakat, majd elszopogatta a finom húsit. Sokkal érdekesebb látvány volt, mint a színpadon a hiányos öltözetű hölgyek. Bangkokban noha títják, mégis lehet elefánttal találkozni. A kétszer négysávos utakon megállás nélkül dübörögnek az autók, a motorok és az egzotikus járművek, mégis vannak, akik a belvárosig bejönnek a kis elefántjukkal, az érdeklődők aztán némi baksis fejében megetethetik az ormányost. Egyszer én egy nagyon pici kis elefántot úgy megsajnáltam, hogy egész halom banánt vettem neki. A néhány hónapos kisállatnak megdörgöltem az ormányát, ő meg hálásan bámult. Elkísértem a gazdáját, mert éppen ráértem, és kiderült, hogy az elefánt gondozója egy bérházban lakik, nem messze a város központjától. Az ormányos szépen kiköti az udvarba, és kész. Úgy képzeljék el, mintha Budapesten a Bemrak parton valaki tartana egy elefántot, és amikor reggel a munkába indul, az ormányosnak adna egy kis banánt. Hivatalosan már tilos elefántot tartani Bangkokban és elefánttalon közlekedni, ezt akkor tiltották be, amikor az egyik elefánt iszonyatos közlekedési dugót okozott, majd annyira ideges lett, hogy néhány autót összetört és felborított, és olyan kárt okozott, hogy végül is betiltották az elefánt közlekedést Bangkokban. A kisebb városokban showműsorok szereplőiként is láthatjuk viszont az állatokat. Elképesztő, hogy mi mindenre meg lehet tanítani őket. Láttam kötéltáncos elefántot, és olyat is, amikor a hatalmas állat kosarazott, és ormányával bezsákolta a labdát. Hölgyeim és uraim, ezúttal Tájföldről hallották a mai világszámot. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Kis Róbert Rihárd. További kellemes hétvégét kívánok, viszont hallásra!